Drága mennyei atyánk, köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, a drága szent fiadat. Köszönjük, hogy elküldted őt. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy bevégezted a megváltás művét az atya akarata szerint. És mi szabadulást nyertünk, üdvösséget nyertünk, megváltást nyertünk. Köszönjük a te kegyelmedet minden területen. Hálákat adunk az új életekért. Köszönjük, hogy a menny kapuja nyitva áll, és a belépőjegy Jézusnál. Amen.
Köszönjük, mennyei atyám, a megváltás erejét, amely bennünk él. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy az áldozatot hoztál értünk, és helyettünk. Felmentél a keresztre, és bevégezted a megváltás művét, amelyben van a mi egészségünk, gyógyulásunk, az üdvösségünk, és az örök életünk. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy bőségben élhetünk. Jézus nevében mindenféle téren köszönjük, hogy megváltottál minket a kereszten. Köszönjük, hogy a te családodba tartozhatunk, mennyei atyám. Te gyermekeid vagyunk, és közösségben járhatunk veled, atyám. Köszönjük ezt neked Jézus nevében. Köszönjük, hogy rajtunk keresztül szólod a hit szavát, és köszönjük, hogy üzeneteket adsz át rajtunk keresztül, atyám, mert a te üzenetedet adjuk át hallgatóság fele. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket. Köszönjük, hogy kijelentéseket, megértéseket kaptuk a mai napon is Jézus nevében. És hálákat adunk, atyám, azért, hogy előtted állhatunk, és szolgálhatunk neked, atyám, és dicsőíthetünk, magasztalhatunk téged Jézus nevében. Köszönjük a drága Szent Szellemet is, amely munkálkodik bennünk, és köszönjük, hogy az a drága Szent Szellem lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Köszönjük, hogy az a drága Szent Szellem őrjáratot jár a testünk határain, és megújítja a halandó testünket is a bennünk lakozása által a Jézus nevében. Hálát adunk, atyám, minden percért, amit veled együtt lehetünk, Jézus nevében. Amen.
Amen. Amen. Amen. Szeretettel köszöntünk benneteket, a jelenlevőket, mindazokat, akik az interneten keresztül később fogják ezt hallgatni. Mai tanítás címe: Hol találod Jézust? Ez egy kissé rendhagyó húsvéti tanítás, mert nem a megszokott eseményeket sorolja fel ez az üzenet, hanem visszatekintünk a múltba, visszatekintünk az Ószövetségbe. Az első pont: Jézus nevének eredete. Jézus Krisztus neve két szó összekapcsolásából jött létre, amely egy méltóságjelző. A méltóság szó héber jelentése: méltóság, felmagasztalás, rang, tisztesség. Például, ami az elsőszülöttnek jár. A méltóság szó görög jelentése: tekintély, hivatal, hatalmi jel, hírnév, tisztesség. Jézus Krisztus neve már az ősegyház hitvallásává vált, ami így hangzik: ő az Izraelnek ígért messiás, üdvösséget hozó király, egyetemes megváltó. Az egyetemes szó jelentése globális vagy általános. Tehát ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt. Mindenkinek meghozta a megváltás, illetve az üdvösség lehetőségét. A mai kereszténység is Isten fiában való hitét fejezi ki a megvallásával. Ezért szükséges Jézus nevével, személyével és bevégzett művével mélyrehatóan foglalkoznunk. Jól lehet, a Biblia sok más jelzővel is illeti Jézust, mégis a Jézus Krisztus név elsőbséget élvez minden más elnevezés között. Három szempontból fogjuk elemezni Jézus nevét. A alpont: Jézus név. A Jézus név a héber Jeshua szóból ered. Jelentése: az Úr az üdvösség, más néven szabadítás. Több személy is viselte, illetve viseli Jézus nevét, de ez Isten akarata szerint Jézus kizárólagos nevévé vált. Lukács 1.31-32-t olvassuk el.
és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Nagy lészen ő és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úr, Isten a Dávidnak, az ő atyának királyi székét.
Amen.
Amen.
Tehát már Isten megüzente az angyalon keresztül Máriának, hogy mi legyen a megszülentedő gyermek neve. Ez az a név, amely minden név fölött való, és ez az egyetlen üdvözítő név. Mindkét igét olvassuk el. Kezdjük a Filippi 2-ben a 9-es-10-es verssel.
Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.
Amen.
Amen.
És az apostolok cselekedetei 4.12 következik.
És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nékünk megtartatnunk.
Vagyis üdvözülnünk. B. Alpont. Krisztus név. Ez Jézus tisztségének a megjelölése. A görög Krisztus név az arámi felkent szó fordítása, amely messiást jelent. Amikor Izrael királyait és főpapjait beiktatták tisztükbe, ünnepélyesen olajjal kenték fel őket. Az 1 Sámuel 10.1-ben azt olvashatjuk, hogy Sámuel Sault kente fel királyá.
Akkor elővevé Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt, és mondta: nem úgy van é, hogy fejedelemmé kent fel az Úr téged az ő öröksége felett?
Amen.
Amen.
Mivel a felkent elnevezést először a király személyére alkalmazták, ezért a proféták egy olyan Dávid házából származó királyi személy eljövetelét jövendölték, aki egy személyben proféta és király is. Célpont pont Jézus Krisztus. Jézus Krisztus kettős neve a kereszténység alapvető hitvallása, ami a következőképpen hangzik. A názáreti Jézus személyében a megígért Krisztus jelent meg, aki elvégezte Istentől kapott megváltói küldetését. Jézus abban a tudatban élt és munkálkodott a földön, hogy ő az Ószövetségben megígért messiás. Ő maga az ember fiának nevezte magát, ami által kijelentette messiási méltóságát. Ehhez olvassuk el a Máté 16.13-ot.
Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait mondván: engem embernek fiát kinek mondanak az emberek?
De igyekezett elrejteni a kilétét is, amit a Máté 16.20-ban találunk.
Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek sem mondják, hogy ő Jézus a Krisztus.
Amen. Jézus olykor mégis felfedte a kilétét. Ehhez nézzünk néhány igét. A János 4.25-26-ban a szamaritánus asszonnyal való beszélgetését olvashatjuk.
Mondta néki az asszony: tudom, hogy messiás jön, aki Krisztusnak neveztetik, mikor ő eljön, megjelent nékünk mindent. Mondta néki Jézus: én vagyok az, aki veled beszélek.
Amen.
Amen.
A János 9-ben, 35-37-ig pedig a vakon született emberrel beszélgetett Jézus, és vette fel kilétét.
Meghallá Jézus, hogy kiveték őt, és találkozván vele mondanéki: hiszel éte az Isten fiában? Felele és monda: ki az, Uram, hogy higgyek ő benne? Monda pedig néki Jézus: láttad is őt, és aki beszél veled, ő az.
Amen.
Amen.
Amikor Jézust a főpapnál kihallgatták, a következőt mondta Máté 26-ban, a 63 és a 64a.
Jézus pedig hallgat vala, és felelvén a főpap mondanéki, az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek fia. Mondd neki Jézus, te mondád.
Amen.
Amen.
És amikor Jézust Pilátus előtt kihallgatták, azt a János 18.37-ben olvashatjuk.
Mondd azért néki Pilátus, király vagy-e, hát te csak ugyan. Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.
Amen. Miután Jézus engedelmesen bevégezte a megváltás művét, Isten felmagasztalta őt a világ előtt. Ő lett a Mesiás. Ezt olvashatjuk az apostolok cselekedetei 2.36-ban.
Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.
Amen.
Amen.
Második pont, előképet Jézusról. Ha azt kérdezném, hogy hol található Jézus, akkor a válaszok három csoportra oszlanának. Az egyik a földi szolgálatára, ami egy átmeneti időszak volt, Ószövetségből az Új Szövetségbe. A második a mennybe menetele után az Atya jobbján ül, illetve a harmadik a szívünkben lakozik, miután befogadtuk őt. De Jézus nem csak az Új Szövetségben található meg, hanem az Ószövetségben is. Ezért a teljes írás szükséges tanulmányoznunk. Nézzünk ehhez igéket. János 5.39.
Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.
A lényeg abban van, hogy az írások Jézusról tesznek bizonyságot. További utalásokat is nézzünk meg. Lukács 24.27-ben arról szól a történet, amikor az Emmauszi úton haladt Jézus és találkozott a tanítványokkal.
És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva elmagyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak.
A lényeg itt az, hogy Jézus felől megvannak írva a dolgok az Ószövetségben. És a következő utalás a Lukács 24.44. Ez már ugye Jézus feltámadása után van, amikor megjelent a tanítványoknak.
És mondta nékik, ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem.
Amen.
Amen.
Itt Jézus arra utal, hogy az Ószövetségben megírattak róla dolgok. Tehát három igével is alá van támasztva az, hogy Jézus a Biblia minden könyvében megtalálható. Az Ószövetségben előképként elrejtve találjuk meg Jézust. De a Szent Szellem, mint idegenvezető, a kijelentése által felfedezhetjük az Úr Jézust. Ezt tették a korai tanítványok is, mert kutatták az írásokat. Apostolok cselekedetei 17.11 az új fordítás szerint.
Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak, teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok.
Amen.
Amen.
Pál és Szilász Macedóniában, a zsinagógában tanított. És az Ószövetségből tanították Jézust, mert akkor még nem volt Új Szövetség. Készséggel fogadták az igét, akik hallgatták, de leellenőrizték. Nekünk is ezt kell tennünk. A szénát megenni, a tövést kiköpni. Ugyanis a hamis tanítás gátja a gyümölcsöző életnek. Most nézzünk néhány ószövetségi előképet Jézusról. A alpont. Profétikus előkép. 1 Mózes 3.15. Ez egy elég jól ismert ige.
És ellenségeskedést szerzek közötted, és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között, ő neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.
Amen. Ez az édenkerti bukás után hangzott el, Isten szájából, és itt egy háromos előkép található. Itt van Mária előképe, Jézus előképe, és a megváltás előképe. Ebben a történetben látjuk azt is, ahogy a Bírák 4-ben Jáhel a sátor szeggel szétzúzza az ellenség fejét. Ezt hamarosan fel is fogjuk majd olvasni. Az 1 Mózes 3.15-ben az asszony, Mária és Jáhel párhuzama. A tapos, illetve mardos azt jelenti, hogy összezúz. A szétzúz pedig a sátorszeg és Krisztus párhuzama. A sátorszeg egy messiási kifejezés. Két igében is olvashatunk a sátorszegről, ami Krisztusról beszél. A mi Bibliánkban először olvassuk el az Zakariás 10:4-et.
Közülük támad a szegletkő, közülük a szeg, közülük a harci ív, közülük egyszer s mind minden sarcoló.
Amen. Ugyanezt olvassuk el az új fordításból is.
Közülük való a sarokkő, közülük a sátorszövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is.
És ugyanezt olvassuk el a héber magyar fordításból is.
Tőle való a sarokkő, tőle a sátorszög, tőle a harcnak íja, tőle eltávozik minden elnyomó egyaránt.
Amen.
Amen.
Itt két szóra kell odafigyelnünk, a szegletkő és a sátorszeg. Ez egy megváltói vers. És ennek az utalása az Efézus 2:20 az Új Szövetségben.
Kik az apostolok és proféták alapkövére lettek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus.
Amen. Tehát itt az Efézus 2:20 egyértelműen kimondja, hogy a szegletkő Jézus Krisztus. Zakariás után olvassuk el az Ézsaiás 22:23-at, mert ez a két ige összekapcsolódik.
S beverem őt, mint szeget, erős helyre, és lészen dicsőséges székül az ő atya házának.
Amen.
Amen.
Itt a lényeg az, hogy a Zakariás és az Ézsaiás felolvasott igékben a szeg, illetve sátorszeg ugyanaz a szó, ugyanaz a héber szó. És a sátorszeg az egyenlő Krisztussal. Az írások szerint Júdából származik a szegletkő és a sátorszeg is. B. alpont, legyőzött ellenség. Itt folytatjuk a sátorszeg gondolatot. Szisera az ellenség tábornoka. Megtámadták Izraelt, de az Úr a népével volt. Szisera egész serege elhullott a csatában, őt kivéve. Ez a tábornok futva menekült Jáhel sátráig. Ott kimerülten elaludt, az asszony pedig nem tétovázott, egy sátorszöggel megölte őt. Ha szeretnétek a történetet elolvasni, akkor a Bírák könyvének 4. fejezetében ezt megtaláljátok. Most mi elolvassuk a Bírák 4:21-et.
Ekkor Jáhel, a héber felesége, vevé a sátorszöget, és pörölyt vett kezébe, és beméne ő hozzá halkan, és beveré a szöget halántékába, úgyhogy beszegeződék a földbe. Amaz pedig nagy fáradtság miatt mélyen aludt, és így meghala.
Amen. A sátorszög Jézus előképe, aki összezúzza az ellenséget. De van itt még egy másik előkép is, a Bírák 5-ben a 24-26-ig olvassuk.
De áldott legyen az asszonyok felett Jáhel, a Keneus héber felesége, a sátorban lakó nők felett legyen áldott. Az vizet kért, ő tejet adott, fejedelmi csészében nyújtott tejszínét, balját szegre, jobbját pedig a munkások pörőjére nyújtotta, és ütötte Sziszerát, szétzúzta fejét, és összetörte, által furta halántékát.
Amen.
Amen.
Ez az 5. fejezet Debóra és Bárák diadal éneke. Debóra Izrael 4. bírája volt, Bárák pedig egy hadvezér. A 24. vers előképe Máriának, és ehhez utalásként elolvassuk a Lukács 1.28-at. Mert a 24. versben ugye azt írja, hogy áldott ez az asszony.
És bemenvén az angyal hozzá mondanéki, örülj, kegyelembe fogadott, az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.
Amen. Tehát itt két előkép látható, a sátorszeg és az áldott asszony. Célpont, a bárka. Noé bárkájáról már szinte mindannyian hallottunk, de egy kicsit mélyebben elemezzük ki ezt az eseményt. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Szentírás 3 bárkáról beszél, amelyek megóvnak, ez a szerepük a bárkáknak. Az első a szövetség, mint jelképes bárka. Az 1 Mózes 6.18-ban találjuk ezt.
De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei te veled.
Amen.
Amen.
Ez egy szellemi dolog. A másik, Noé bárkája, amit megépített Isten parancsára és terve szerint, ez egy fizikai előkép. Az 1 Mózes 6.14a.
Csinálj magadnak bárkát góferfából.
Amen.
Amen.
És a harmadik pedig, amire nem gondolnánk, Mózes kosara, ami a bárka mintájára készült el. Az is beletkenve szurokkal például. Ez a 2 Mózes 2.3-ban található. És az is megmentette ugye Mózest, mert abba tették bele.
De mikor tovább nem rejtegetheti, szerze annak egy gyékény ládácskát, és bekené azt gyantával és szurokkal, s belétevé a gyermeket, és letevé a folyóvíz szélén a sás közé.
Amen. Tehát látjátok, a bárka az megúv, megment. Mindhárom Jézus előképe, amely szabadulást hoz. Egyszerű fordításból olvassuk el az 1 Péter 3-ban a 20-21-ig.
Ebben a bárkában csak kevesen, mindössze 8-an menekültek meg az özönvízből és a víz által. A mostani bemerítkezés annak az özönvíznek a jelképe, mert hasonlóképpen megment benneteket. De nem azzal, hogy testetekről a piszkot lemossa, hanem azáltal, hogy Istentől tiszta lelki ismeretet kaptok. Ez pedig azért lehetséges, mert Jézus Krisztus feltámadt a halálból.
Amen.
Amen.
Tehát látjátok, az új szövetségben Péter is visszautal a bárkára. Itt is a megváltás előképe, a bárka és az özönvíz. Elemezzük ki a bárka felépítését. Kezdjük az 1 Mózes 6.14-jel.
Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belül és kívül szurokkal.
Amen.
Amen.
Mit tesz a szurok? Vízhatlanná tesz, azaz elérhetetlenné az ítélet számára. Tehát az özönvíz nem tudta elpusztítani azokat, akik bent voltak a bárkában. A szurok héberül koper. Engesztelésnek is fordítják. A koper héber jelentése váltságdíj, egy élet megváltásának ára. Ez engesztelést jelent kívülbelül, ami előképe annak, hogy Jézus engesztelést nyújtott a külső és a belső emberünk számára.
Kegyelem.
Nevezhetjük kegyelemnek is. Következő igevers az 1 Mózes 6-ban a 16b.
Alsó, közép és harmad padlásúvá csináld azt.
Amen. Hány szint volt a bárkán? 3. Ez vonatkozik a szellemünk, lelkünk és testünk üdvösségére a Szent Háromság által. A háromas szám Jézus névjegye, ami a megváltásra utal. Következő vers az 1 Mózes 6.16a.
Ablakot csinálj a bárkán, és egy sinknyire hajd azt felülről, a bárka ajtaját pedig oldalt csináld.
Amen.
Amen.
Érdekes megfigyelni azt, hogy a bárkában volt fény. Volt fizikai fény, és ott volt az Úr dicsősége is. És volt ajtó is a bárkán. Hová építette Noé az ajtót? Az oldalába. Hová hatolt be a dárda a kereszten függő Jézusba? Szintén az oldalába. Ez nem más, mint az üdvösség kapuja. Tehát Noé idejében, akik bementek az ajtón, megmenekültek, a mostani időben, a megváltás és a kegyelem korszakában pedig, akik elfogadják az üdvösséget, azok is ugye megmenekülnek. Egyszerű fordításból következik az 1 Mózes 7.1.
Azután az örökkévaló szólt Noénak, jöjj be a bárkába családoddal együtt, mert téged találtalak igazságosnak ebben a nemzedékben.
Amen.
Amen.
Érdekes megfigyelni, hogy nem azt mondta Isten, hogy menj be, hanem azt mondta, hogy jöjj be. A héber 935-ös Strong számú szó azt jelenti, hogy menj be. Tehát a menj be szónál az a magyarázat, hogy behív, bejön. Tehát, hogyha én valakit behívok, és utána bejön, az azt jelenti, hogy én belül vagyok. Tehát Isten a bárkában volt, és kérte Noét, hogy menjenek be. Ez a ma emberének is szól, lépjünk be az üdvösség ajtaján. Az üdvösség egy ajándék. Elfogadhatják, vagy visszautasíthatják az emberek a szabad akaratuknál fogva. Következik az 1 Mózes 7-ben a 15-16-os vers.
Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben életnek lehelete volt, amelyek pedig bemenének hím és nőstény méne be minden testből, amint parancsolta Isten őnéki, és az Úr bezárá utána az ajtót.
Amen.
Amen.
Tehát Isten zárta be a bárka ajtaját, és ezzel megvédte őket az ítélettől. Tehát a víz nem tudta Noét és csapatát elpusztítani. Ez előképe a János 10.9-nek, ahol Jézus az üdvösség kapuja. János 10.9.
Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, üdvözül, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál.
Amen.
Amen.
Ugye milyen jó ilyen mélyen kielemezni ezeket a történéseket és az igét?
Igen.
De menjünk tovább. Déol pont Ararát hegye. Több mint egy évig volt Noé és csapata bezárva a bárkába. 1 Mózes 8.4-ben nézzük meg, hogy mi történt.
A bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett az Ararát hegyén.
Amen.
Amen.
Tehát a bárka végül az Ararát hegyén nyugalomba jutott, miután ugye a víz szint ugye lecsökkent. A Noé héberül Noach, aminek a jelentése az, hogy pihenés. Az Ararát szó a héber szótár szerint azt jelenti, hogy átok megfordul. Mikor történt? Amikor a bárka megfeneklett? 7. hónap 17. napján, Abib hónapban. Ez előképe a pászka báránynak. Isten új naptárt adott Izraelnek, amely az ünnepekre épült. Így a 7. hónap lett az első az ünnepi naptárban. 2. Mózes 12.3. Megnézzük, hogy mi történt az egyiptomi kiszabadulás előtt.
Szóljatok Izrael egész gyülekezetének, mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt.
Amen.
Amen.
Tehát Abib hónap 10-én magukhoz vettek egy bárányt. Folytassuk a 2. Mózes 12.6-os verssel.
És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen.
Amen. Majd a 14. napon megölték a bárányt, a vérrel pedig meghintették az ajtó szárfait és szemöldök fáját, és így a pusztító elkerülte őket. Ez a megváltás előképe. Egy kicsit matekozzunk. Mikor történt ez? 7. hónap, 14. napján, de ha hozzáadjuk azt a 3 napot, amikor Jézus a sírban volt, akkor 14 meg 3 az 17, és ez ugyanaz az idő, amikor a bárka megfenek lett a 7. hónap 17. napján. Jézus halálának ideje a Páska ünnepére esett, mert ő volt a Páska bárány, aki értünk feláldoztatott. Tehát ugyanazon a napon áldozták fel az Ószövetségben a Páska bárányt, mint amikor Jézust megfeszítették. Az egyiptomi Páska a húsvét előképe. Az Ararát hegyére visszatérve, az pedig a feltámadás előképe. Mert onnantól kezdve ugye kiszabadultak és kijöttek ugye a szárazföldre. Elpont, szivárvány. A szivárvány egy szimbolikus jel szintén. Olvassuk el az 1 Mózes 9-ben a 13-tól 15-ig.
Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a föld között. És lészen, hogy mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben. És megemlékezem az én szövetségemről, mely van én közöttem és ti közöttetek, és minden testből való élő állat között, és nem lesz többé a víz özönné minden testnek elvesztésére.
Amen. A 13-as verset az egyszerű fordításból is nézzük meg.
A szivárvány ívét helyezem a felhőkre. Ez lesz a jele a szövetségnek, amelyet veletek és az egész földdel kötöttem.
Amen.
Amen.
A vízözön egyszeri ítélet volt. Kétféle szivárvány létezik. Van a fizikai világban látható szivárvány, és a szellemi, azaz a mennyben látható szivárvány. Sokan nem tudják, hogy a repülőgépről nézve a szivárvány kör alakú. A kör jelentése örök, végtelen, teljes, ami a szövetségre utal. A mennyben is van szivárvány, és ennek a mása a földi szivárvány. Jelenések 4-3b.
A királyi szék körül szivárvány volt, látszatra smaragdhoz hasonló.
Amen.
Amen.
Tehát Isten bármerre is fordul a trónján, szivárványt lát, mert a szivárvány kör alakú. A szivárvány ószövetségi jelentése, nem lesz többé ítélet özönvíz által. Ennek a szellemi jelentése a következő. Jézus meghalt értünk, elítélték őt a mi bűneinkért, ezért mi már nem leszünk elítélve. Ugyanis van egy olyan szabály, hogy kétszer nem lehet valakit ugyanazért a dologért elítélni. A szivárvány ív a héberben azt is jelenti, hogy vadászíj, harci íj. Íj, nyilvessző. De számunkra a szivárvány a békejele, Isten és ember között. Azaz a szövetség jele. Tehát Isten ad ívet, íjat, vagyis szivárványt, de nem ad nyilat hozzá. Az íjat, vagyis az ítéletet elfordította tőlünk. Hová lett a nyilvessző? Jézusba hatolt be. A szivárvány színeit én nagyon jól megtanultam az iskolába. Ez a következő. Vörös, narancs, sárga, zöld, indigó, kék, ibolya. Ezek a nap színképei. A szivárvány színei szimbolikus jelentéssel bírnak. A piros nem más, mint a vér, a bárány vére. A narancs, amit a rézzel is összefüggésbe hoznak, ez az ítélet jele. A sárga a megpróbáltatás utáni elfogadás. A zöld az örök élet, vagyis a halhatatlanság. A kék a mennyország, az indigó egy nagyon érdekes dolog, kékből és feketéből áll, a fekete a bűnt jelenti, de a fekete eltűnik a kékben, és mely kék lesz belőle. Tehát a bűn a számunkra ugye eltűnt. És az utolsó szín az ibolya, vagy bíborlila, az pedig a királyság színe. Tehát a szivárvány színeiben az evangélium története bontakozik ki, amelyben szintén megláthatjuk Jézust. A Noé bárkája, az Ararát hegye, az ószövetségi pászka eseményein, előképein keresztül eljutottunk a húsvét ünnepéhez. Jézus Krisztus kereszthalálához, a megváltás bevégzett művéhez és dicsőséges feltámadásához. Tehát tettünk egy időutazást az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Végezetül a harmadik pont, Jézus a volánnál. Egy hasonlattal szeretném bemutatni Jézussal való kapcsolatunkat. Képzeld el az életedet, mint egy autót. Te ülsz benne, és haladsz az úton. De hol foglal helyet Jézus az életed autójában? Négy eset lehetséges. Négyféleképpen viszonyulhatnak az emberek Jézushoz. Az egyik. Haladsz az úton, Jézus toppol, de te nem állsz meg. Elsuhansz mellette. Nem veszed fel az autódba, mert nem akarod, hogy beleszóljon az életedbe. A második típus. A stoppoló Jézust felveszed, de a csomagtartóba gyömöszölöd. És amikor szükséged lesz rá, előveszed egy kis időre, majd visszatuszkolod a csomagtartóba. A harmadik eset. Jézust felveszed, beülteted az autódba, de csak utasként. Így továbbra is a te kezedben van a kormány, és te irányítod az életedet. És a negyedik, a legjobb megoldás. Beülteted Jézust a vezetőülésbe a volánhoz. Így már ő tudja vezetni az életedet az Atya akarata szerint.
Halleluja.
Húsvétkor a látszólagos vereségbe csomagolt győzelemről emlékezünk meg, amely örökre megváltoztatta a világot. A világtörténelem legnagyobb győzelme következett be abból, ami vereségnek tűnt. Jézus Krisztus kereszthalála, feltámadása ennek a legcsodálatosabb példája. Békesség néktek, semmi pánik, Jézus él.
Amen. Amen.
Halleluja. Most pedig megkérem pásztortársamat az úrvacsora megtartására.
Néhány gondolatot én is szeretnék megosztani veletek a húsvéttal kapcsolatban, hogy nem szabad elfogadnunk azt, hogy Jézus kereszt áldozatát csoki tojással és nyuszikával keverik össze az emberek. Ezt nem szabad elfogadni. Ez nem kereskedelem, nem pénz, nem vicc, és még kevésbé nem egy képregény története. Ezért a szülőket kérem, hogy ne tanítsák a gyermekeiket, vagy mi ne tanítsunk más embereket arra, hogy a húsvét lényege a csoki tojás és a nyuszi. Nem szabad ezzel kompromisszumot kötni. Meg kell tanítani az embereket, a gyermekeket arra, hogy a húsvét Jézus Krisztusunkról, a Messiásról szól, elejétől a végéig. Az áldozati halálról, vágóhídra vitt szeplőtelen bárányról, feltámadásról, Isten fiáról, aki él és uralkodik mindörökké. Amen.
Amen.
Tehát a kereszt, a megváltás nem azt jelenti, hogy ez nem csoki volt, hanem vér. Nem tojás, hanem kereszt. Nem édes, hanem fájdalmas volt. Nem nyúl volt, hanem maga Jézus Krisztus. Amen. Ez egy kis bevezető lett volna számomra a szívemből, hogy Jézus Krisztus a húsvétnak a lényege, és nem a csoki tojás meg a nyuszika. Mert a világ így látja. A másik gondolat, amit szeretnék megosztani veletek, hogy úgy kezdeném azt, hogy szelá, hogy úgy hallgassátok végig az Ézsaiás 53-at, hogy mélyedjetek bele, gondolkodjatok el rajta, hogy mi történt. Mert ez a Jézusunkról szól, a húsvéti bárányról. Ézsaiás 53-as fejezete. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Felnőtt, mint egy vesszőszál ő előtte, és mint gyökér a száraz földből, nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk őre á, de nem volt ábrázata kívánatos. Utált, és az emberektől elhagyott volt. fájdalmak férfia és betegség ismerője. Mint aki elől orcánkat elrejtjük, utált volt, és nem gondoltunk vele. Ez az igevers azt bizonyítja, hogy Jézus a fájdalmak férfia volt, és a betegség ismerője. Tehát ez az igevers bizonyítja, hogy igen, ő ismerte a mi érzelmeinket, ismerte a mi betegségeinket, és mindent tudott, mindent átélt. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik, és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára térvén, de az Úr mindnyájunk vétkét őre elveti. Tehát szabad akaratból mi is eltévedtünk, szabad akaratunk által éltünk. Mentünk a saját utunkon, de Jézus megváltott minket, és mi az ő útjára állhattunk, kaptunk lehetőséget, kegyelmet, egy hatalmas kegyelmet kaptunk. Azt írja, kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány. Itt van elrejtve a húsvéti bárány, az áldozat, a hatalmas áldozat. Hogy egy szót sem szólt, nem szólt vissza, nem vitatkozott az atyával, hogy nem akarok oda menni a keresztre, hanem ment, mert tudta azt, hogy mindenkit meg tud ezzel menteni. Tehát kínosztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírók előtt, és száját nem nyitotta meg. A fogságból és az ítéletből ragadtatott el, és kortársainál kigondolt arra, hogy kivágatott az élők földjéből, hogy népen bűne miatt verettetett meg. És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában. Ő büntelen, szeplőtelen volt. És az Úr akarata volt, hogy a betegség törje össze. Hogyha öllelkét a bűnért áldozatul adja, magot lát. És azok mi vagyunk, az a mag. És napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata végbe megy az ő keze által. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégedett lesz, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeit ő viseli. Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal, oszt, mivel, hogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott, pedig ő sokak bűnét hordozá, és közben járt a bűnösökért. Amen.
Amen.
Drága Jézusunkról szól ez. És a Jézus az utolsó vacsorán ő is evett a páska bárányból, bemutatta az ő saját áldozatát. Hogy együk az ő testét, ígyük az ő vérét. Ezt a Lukács evangéliumból fogom felolvasni nektek. A húsvéti bárány és az utolsó, és az úrvacsora. Lukács evangélium 22-es fejezetének a 7-es versétől. Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kell öletni a húsvéti báránynak. És elküldi Pétert és Jánost mondván, elmenvén készítsétek el nékünk a húsvéti bárányt, hogy megegyük. Ők pedig mondának néki, hol akarod, hogy elkészítsük? Ő pedig mondanékik, ímé, mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja néked a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bárányt. És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet berendezve, ott készítsétek el. Elmenvén pedig úgy találják, amint mondanékik, és elkészíték a húsvéti bárányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a 12 apostol ő vele egyetemben. És mondanékik, kívánvá kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában. És a pohárt vévén minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljön az Isten országa. És most vegyük az úrvacsorát, vegyük a kenyeret, vegyétek a kenyeret, és ezt mondta Jézus, és minek utána kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik mondván. Ez az én testem, mely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönjük, drága Úr Jézus, a megtört testedet. Köszönjük, és ezt magunkhoz vesszük ezzel együtt, a gyógyulásunkat is. A Jézus drága szent nevében. Amen.
Amen.
Vegyük a pohárt is, bort. Hasonlóképpen a pohárt is, minek utána vacsorált, ezt mondván. E pohár, amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek, kiontatik. Köszönjük, drága Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, amely megtisztít minden napon bennünket, a mai napon is. Köszönjük ezt neked. Köszönjük ezáltal a szabadulásunkat a Jézus nevében. Amen.
Amen.
És az Úr kinyilatkoztatta ezt Pál apostolnak is, de ő nem volt ott az úrvacsorán, de kinyilatkoztatta neki is, és azt mondta a végén, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Amen.
Amen.
És még egy nagyon jó gondolatot találtam a János evangéliumában, János 6-os fejezetében, és ebben van egy kijelentés, mert Jézus önmagáról beszél, hogy ő az élet kenyere. A János evangélium 6-os fejezetében igazából a 35-ös verstől olvashattok erről, de én a 48-astól mondom, hogy azt mondja Jézus, én vagyok az életnek kenyere. És megmutatta nekem a Szent Szellem, hogy igazából ez a őról a szól, hogy ő fel fog támadni, és jövünk utána, hogy feltámadunk, örök életet nyerünk. És köszönjük az Úrnak a kijelentéseket, meg a megértéseket, hogy igazából az ő testét és vérét is, véréről is beszél. Tehát én vagyok az élet kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne halljon. Tehát ez az újjászületésről beszél. Elmondta a tanítványoknak. Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ezt, hogyha a János 3.16-ot elolvassátok, meg a 17-et, ott is az van, hogy feláldozta magát, hogy örök életünk legyen, és nem csak miértünk, hanem az egész világért. Tehát ebbe benne van ez a szeretet, ez az ige, hogy ő feláldozta az életét. És akkor itt elgondolkoztak a zsidók, és mondogatták egymás között, hogy mi módon mondhatja azt, hogy együk meg az ő testét. Tehát fel voltak háborodva. És mondanékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Nem olvasom tovább, de itt fölháborodtak, és nagyon sokan ott hagyták Jézust ekkor. Mert ők fizikailag látták azt, hogy mintha azt úgy értették, hogy hát az ő testéből hogy egyenek, mint a kannibalizmusról beszélt volna Jézus. Tehát nem értették szellemileg, hogy mit akar ő mondani. És ez úgy megragadott engem, és gondoltam, hogy így nagyon szeretem Isten igéjét olvasni, és nagyon szeretem, szeretek róla egy kicsit beszélni. És ha nektek is van gondolatatok, osszátok meg ezáltal, mert ez nekem jött így reggel, mikor felébredtem, Szent Szellem adta ezeket az igéket, hogy ezt adjam át. Ha csak elolvasom is az igét, az életet ad, Isten igéje élő és ható. És itt nekem ez jött ki, hogy itt az újjászületésről beszél, és mégis a beszél arról, hogy eszitek az én testemet, és isszátok a véremet. És most itt ez elkezdte így a gondolataimat, megindította, hogy most ez most hogy jön ide, hogy az ő testét. Tehát, hogyha ő meghal, és feltámad, tehát, hogy az ő testét, hogy az az újjászületés, és a szabadulás a vér igazából. Én ennyit szerettem volna átadni most egyelőre. Halleluja.
Itt Jézus azt mondja magáról, hogy ő az élő kenyér, és hogyha az élő kenyeret megesszük, akkor örök életünk lesz. A szellemi értelemben úgy tudjuk megenni az élő kenyeret, hogy befogadjuk Jézust a szívünkbe. És így, amikor befogadtuk Jézust a szívünkbe, akkor újjászülettünk, és innentől kezdve a szellemünkben már Isten örök élete van benne. De itt utal arra is, hogy az úrvacsora formájában magunkhoz vesszük a kenyeret, a fizikai kenyeret, ami Jézus testét jelképezi. És így, hogy Jézus teste megtöretett értünk, és Jézus vére kiontatott értünk, így nyertünk megváltást, és hogy ezt hit által elfogadtuk, így lettünk megváltott gyermekei az atyának. És igazából itt erről van szó. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. És ugye szellemi értelemben úgy tudjuk enni az ő testét, és inni az ő vérét, hogy hit által befogadjuk Jézust a szívünkbe, elfogadjuk az ő testének és az ő vérének az áldozatát. És így tudunk újjászületni. És ez a mi életünkben már megtörtént. És hogyha fizikai értelemben megemlékezünk erről az úrvacsora formájában, akkor a kenyérben és a borban jelképesen magunkhoz vesszük, megesszük, megisszuk Jézus testét és Jézus vérét. És így kifejezzük azt, hogy hiszünk abban, hogy Jézus bennünk él, és mi ő benne élünk. És már nem a saját ó életünk van a szellemünkben, nem a bűnnel terhelt életünk van a szellemünkben, hanem Jézus élete van a szellemünkben. Az isteni fajta örök élet van a szellemünkben. Mint ahogy olvassuk a levelekben is, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, ahogy a Galata levélben olvassuk ezt. És így tudunk örök életre jutni, és így tudunk megemlékezni arról, hogy örök életünk van Jézusban. És így, hogy megemlékezünk újra és újra az örök életről, ami bennünk van, így tudjuk ezt folyamatosan hitáltal elfogadni, befogadni. És így tudjuk emlékeztetni magunkat arra, hogy mi ebben az örök életben járunk, hogy mi bennünk már az isteni fajta örök élet van. És így tudjuk a figyelmünket összpontosítani arra, hogy mi abban az életben járjunk, ami Jézus élete bennünk. Abban az örök életben járjunk, amit Jézus mutatott nekünk, mikor itt ő élt a földön. Mert ő azt várja tőlünk, hogy mi is abban az isteni életben járjunk, ahogy ő járt itt a földön. És az úrvacsorával ki tudjuk fejezni a Jézussal való mély bensőséges közösségünket. Mert a keleti népek számára abban az időben, lehet, hogy még valahol most is, az, hogy együtt ülnek asztalhoz az emberek, az azt is jelenti, hogy közösséget vállalnak egymással. Az Elsősorban nem arról szól a számukra, hogy egy jót esznek, isznak, jót mulatnak, hanem közösséget vállalnak egymással, és az úrvacsorával tudjuk kifejezni azt, hogy Jézus közösséget vállal velünk, és mi közösséget vállalunk Jézussal. És fontos, hogy növekedjünk abban, hogy mi a Jézussal való közösségben járjunk, és Jézus életében járjunk. Abban az életben éljünk és járjunk, amit ő megmutatott nekünk, mikor itt élt a földön. Amen. Most ennyi volt a gondolatom.
De hát igazából, hogyha vesszük az úrvacsorát, így fizikailag, nem csak fizikailag vesszük, hanem szellemi úton is, mert azért átéljük valahogy azt, hogy magunkhoz vesszük a gyógyulást, magunkhoz vesszük a szabadulást, vagy tehát ha valaki ki miből akar szabadulni, és ezt szellemi módon is meg kell tenni, nem csak fizikai lépést kell tenni, hanem szellemi. Tehát én így gondolom, hogy ez a kettő együtt cseng.
Amen.
Igen, és úgy tudunk hitbe járni ezzel kapcsolatban, hogy amikor magunkhoz vesszük az úrvacsorát, akkor Jézus áldozatára összpontosítjuk a figyelmünket, és ezzel együtt a gyógyulásra, a szabadulásra, a megváltásra, az újjászületésre, a megigazulásra összpontosítjuk a figyelmünket. És ezért hálát adunk Jézusnak, hogy bevégezte értünk a megváltás munkáját. Amen.
Amen. Amen.
Tehát van jelentősége a hitben, veszed magadhoz. Tehát ez fontos.
Igen, az számít, hogy mire összpontosítjuk a figyelmünket. És eszünk és jól lakunk, vagy úgy tekintünk rá, hogy ez Jézus teste jelképesen is. Jézus megáldoztatott értünk, mint bárány, és mi megváltást nyertünk az ő megtört teste és a kiontott vére által. Amen.
Amen. Köszönjük az Úr jelenlétét, bezárjuk a mai alkalmat, és áldott húsvétot, és boldog feltámadási ünnepet kívánunk nektek. Amen.
Amen.
Úgy folytatnánk a mai alkalmunkat, hogy együtt elmondunk egy imádságot, befogadjuk az Úr Jézust, mert ez egy nagy fontosságú dolog, egy mennyei örök életet kapunk ezzel, ami egy belépés a mennybe, egy útlevél a mennybe. És ezt együtt a mai napon is el fogjuk mondani, el fogjuk imádkozni, hittel és szívvel. Azt mondja az ige, hogy szükség néktek újonnan születnetek, ezt mondja Jézus Nikodémusnak, egy vallási vezetőnek, hogy szükség néktek újonnan születnetek, mert ha valaki nem születik újonnan, az nem láthatja meg Isten országát. Tehát az újjászületés a legfontosabb, hogy átlépjünk a mennyei királyságba. És azt írja Isten igéje, Róma 10.9.10, mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, a szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez a római levél 10. fejezetének a 9.10-es ige versében hangzik el Pál apostol szerinti hiszek egy imája. És ez fontos, hogy szívvel és hittel mondjuk ki, a szánkkal mondjuk ki, és addig tudjuk ezt megtenni, amíg itt vagyunk a földön. Tehát be kell fogadni az Úr Jézust, ez nagyon fontos. Hogyha hisszük azt, hogy Jézus Istennek a fia, akkor azt be tudjuk a szívünkbe fogadni. Kérlek benneteket, álljatok fel, és tekintsetek Jézusra, és imádkozzunk. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia, mondjátok utánam. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram, legyél az én megváltom, legyél az én gyógyítom. Jézus, úrrá teszlek az életem felett, Te vagy az én Uram,
te vagy az én
megváltom,
te vagy az én gyógyítom.
Meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő drága szent vére
minden bűnömet eltörölte,
és megtisztított minden bűntől.
Ez az igazság,
mert Isten igéje igazság.
Jézus nevében.
Amen.
És azt mondja tovább az ige, a Lukács 11.13,
hogy a mennyei atya azt mondja az igéjében, hogyha Jézus nevében kéred tőle az ő szent szellemét, akkor ő örömmel odaadja neked. Ezért egy imádságot erről is mondunk, és a szent szellemet is fogadjuk be.
Drága mennyei atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled
a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemmel.
Keresztelj meg a Szent Szellemmel.
Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek,
megkeresztelkedtem a Szent Szellemmel,
betöltekeztem,
beteljesedtem,
teljes lett a szívem,
Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám.
Köszönöm, Jézus.
A Szent Szellem örökké bennem,
és velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Halleluja. Köszönjük a drága mennyei atyának, hogy ő él, és itt van közöttünk, itt van bennünk, itt van fölöttünk, és körbevesz minket az ő szeretetével, jóságával és védelmével. Amen.